Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Vashegyi György karmestert, a Magyar Művészeti Akadémia kedden megválasztott új elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon köszönöm a meghívást, és én is jó estét kívánok.
Felvételről hallják a beszélgetést, szerda este rögzítettük. Pörszöl kórus, Orfeó zenekar, nyilván ez a két dolog az, ami azonnal a művészet kedvelők eszébe jut önről, de tanít a Zeneakadémián is, sőt, oktatott menedzsmentet is, úgy tűnik, hogy bőven van feladat és kihívás az életében. Mégis mi ösztönözte arra, hogy elinduljon az elnöki posztért?
A menedzsmentet az nem emlékszem, hogy oktattam volna, tehát szerintem itt valami, ez egy picit félreértés, nyilvánvalóan foglalkozott.
Hát művészet menedzsment, mint
hát
a zenekar.
Volt, hogy megkérdezték a véleményed, de ezt oktatásnak azért nem nevezném. Valóban elég sok sajátos tapasztalatot szerezhettem az elmúlt negyed században. Ugye, ahogy ön is mondta, én megalapítottam a Pörszöl kórus és az Orfeó zenekart még az egyetemi évek alatt. 90-ben a Pörszöl kórus, 91-ben az Orfeó zenekart. Egyébként nagyon érdekes, hogy 90. május 1-én adtuk az első koncertünket a Pörszöl kórussal, és napra egy idősek vagyunk a szabadon választott magyar parlamenttel. Tehát ez egy érdekes egybeesés. És sikerült fölépítenünk egy nagyon érdekes szimbiózisban élő két együttest. Én is nagyon szép és izgalmas negyed század van mögöttünk. Nagyon szerencsés és boldog embernek éreztem magamat. Éreztem magamat június előtt is, amikor mielőtt egyáltalán fölmerült volna ez az egész lehetőség. Én a Magyar Művészeti Akadémián 2013-ban lettem levelező tag, és akkor ért ez a megtiszteltetés, és most májusban, a májusi közgyűlésen lettem rendes tag csupán, tehát nem voltam tagja az elnökségnek, nem viseltem semmilyen funkciót az akadémián belül, annyi kiegészítéssel, hogy az elmúlt három évben benne voltam a határon túli és nemzetközi bizottságban. Ez eredetileg két bizottság volt, határon túli és nemzetközi bizottság, majd ezeket összevonták, ezt a két bizottságot, most egy bizottság, és ebben nagyon érdekes programokat láttunk, néhány programot volt alkalmam kezdeményezni is, és lebonyolítani is. Nagyon érdekes tapasztalat volt.
De mi ösztönözte arra, hogy elinduljon?
Bocsánat, nem választottam az imént a kérdésre. Tehát az a lényeg, hogy június közepén fölhívott egy akadémikus társam, aki nem zenész egyébként, kiváló művész, és nagyon büszke vagyok egyébként, hogy nem egy zenésznek jutottam eszébe, hanem olyannak, aki más művészeti ágon kiemelkedő, de szereti a koncertjeimet, és nyilván ő is a zenén keresztül ismert meg engem. És ő fölvetette nekem, hogy lenne erő bennem, vagy érdekelne engem, hogy jelölhet-e ő engem elnöknek. Úgy működik az akadémián belül ez a tisztújítás, úgy működött most, hogy minden akadémikusnak joga volt, vagy lehetősége volt további akadémikus társait különböző tisztségekre elnöknek, alelnöknek, vagy elnökségi tagnak jelölni. És nyilván eznek akkor van értelme, hogy az illető után el is vállalja a jelölést, ezért ez az akadémikus barátom fölhívott telefonon, hát ugye kis őszinte legyek, majdnem belehajtottam az árokba éppen, amikor ezt nagyon meglepett ez a dolog.
Mennyit gondolkodott rajta?
Kértem néhány nap gondolkodási időt, és azt hiszem egy hétvége volt, tehát talán pénteken beszéltünk, és hétfőn adtam választ. Végig gondoltam a dolgot, és először is nagyon-nagyon megtisztelő volt, hogy fölmerült egy számomra nagyon nagyra becsült művészben ez a lehetőség. Június elején rendes tagként még én is azon gondolkoztam, hogy a sajtóban már elég régóta ismert elnöki aspirációjukat, elnöki érdeklődésüket bejelentő két kolosszális nagy művészünk, Marton Éva és Jankovics Marcel közül kire fogok szavazni. Tehát én is ezen gondolkoztam még június elején. Ezek után végig gondoltam a dolgot, és úgy éreztem, hogy ez egy annyira megtisztelő feladat, és egy olyan komoly kihívás, amiről egész egyszerűen nem etikus elfutni.
De hát mégiscsak egy hivatali munka, egészen más jellegű, mint amiben eddig nap mint nap élt.
Igen, de úgy érzem, hogy van bennem tenni vágyás a magyar kulturális és művészeti életért, amelynek nyilvánvalóan egy szegmensét ismerem igazán jól, a magyar zenei életet, és én azon belül is egy elég speciális vonalat képviseltem és vittem az egész életemben, eddig életemben, és mondjuk például Jankovics Marcelhez képest nem rendelkezem azzal a elképesztő sok-sok művészeti ágot átfogó átlátással, sok oldalúsággal, amelyben őnek nincsen párja szerintem Magyarországon, és mind a ketten nagy-nagy életművek, méltán büszke művészek. Én lényegesen fiatalabb vagyok náluk, tehát a Én egészen máshol tartok még a saját karmesteri pályámban, de itt megragadom az alkalmat, hogy bejelentsem, hogy én karmester voltam, vagyok, és remélhetőleg az is fogok maradni, tehát én elsősorban zenész vagyok most ebben a következő 3 évben, amelyre ez a rendkívüli megtiszteltetés ért, vagy megtalált, és feladat, és a közgyűlés ilyen nagy bizalmat szavazott nekem, hogy ilyen nagy arányjal megválasztottak az első fordulóban, már eldőlt a választás, amire nem igazán számított senki sem, ha jól tudom. Ebben a 3 évben nyilvánvalóan az MMA lesz a főállásom, és MMA elnök leszek első főállásban, és mellette fogom csinálni továbbra is természetesen a Pörszökós és Orfeó zenekarnak a művészeti vezetését és a koncerteket.
Mennyire volt rálátása az intézmény működésére, hiszen, mint ön is mondta, a másik két aspiráns, illetve aztán Jankovics Marcell visszalépett, és Rátóti Zoltán került a helyére, vagy ő lett egy újabb jelölt, de minden esetre elnökségben, tagozatvezetőként, alelnökként dolgoztak, tehát nyilván a napi munkában jobban benne volt.
Ez biztosan így van, tehát mindannyian az összes jelölt közül én rendelkezem a legkevesebb jelen pillanatban is, ugye most 26 órával beszélgetünk azután, hogy felszállt a fehér füst, és ez a megtiszteltetés rám esett. Tehát az összes elnök jelölt közül nyilvánvalóan én rendelkezem a legkevesebb tárgyi ismerettel most az elmúlt évek döntéshozatali mechanizmusairól. Én elsősorban azzal töltöttem az elmúlt néhány hónapot, hogy azon töprengtem, hogy mit képzelek az akadémiáról, hogy milyen feladat, mi is az akadémia, mi a célja, mi az elsődleges feladata, hova szeretnénk eljutni vele, és ilyen értelemben próbáltam egy programot elmondani abban a szűk 5 perces időkeretben, amely rendelkezésünkre állt. Ha érdekli, szívesen mesélek a rendőrt.
Most tulajdonképpen feltette magának a következő 1 óra lényegi kérdéseit, tehát akkor induljunk el a legelejétől, hogy mi az akadémia feladata, ha úgy tetszik, küldetése?
Nagyon szerintem elég egyértelmű, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának a magyar kulturális és művészeti élet legfontosabb műhelyének vé kell válnia. Egyébként már szerintem az, tehát ez már jelen időben megfogalmazható állítás. Elsődlegesen természetesen a magyar alkotó és előadó művészet múltjának, jelenének és jövőjének a következetes támogatása és képviselete. Ehhez én hadd tegyem hozzá a magam részéről az nagyon, számomra nagyon fontos jelzőt, hogy ez a következetes értékelvű és minőségpárti támogatás és képviselet. Tehát az érték és minőség, ha szabad így fogalmaznom, ez a számomra leginkább az a kifejezés, az a jelszó, amely leginkább összefoglalja azt, hogy én mit gondolok a művészeti életnek a kívánatos törvényszerűségéről. És ez az elsődleges feladata mindenképpen a Magyar Művészeti Akadémiának.
Törvényben rögzítették ugye az MMA feladatait, de mégis mennyire pontosan definiáltak ezek a feladatok? Mert úgy tűnik, mintha az első években ez folyamatosan változna, többnyire mondjuk bővülne.
Föl kell építenünk egy köztestületet. Tehát 190 valahány évvel ezelőtt, amikor a Magyar Tudományos Akadémia elkezdett fölépülni köztestületként, akkor nyilván ők is egy 6 év után, mondjuk, mint ahogy mi köztestületként 6 évesek vagyunk, úgy ők is egy bizonyos utat tudtak bejárni, és elnök úr, tehát Fekete György elnök úrnak a szerintem kiváló hasonlata, amelyet már többször kölcsönvettem tőle az elmúlt 20-valahány órában, de nagyon egyetértek vele, hogyha két emeletet 20 lépcsőfok köt egymással össze. Tehát 20 lépcsőfokra van szükség egy lépcső fölépítéséhez, amelyen a egyik emeletről tudunk jutni a másikra, és tartunk a 15. lépcsőfok építésénél, akkor nem érdemes abba hagyni a lépcsőépítését, és valószínűleg irányt váltani sem érdemes, mert akkor nem egyikből sem lesz igazán használható lépcső. El kell jutnunk a következő emeletre, ami semmi különleges expanziót nem jelent, hanem létre kell hoznunk ugyanazt a infrastruktúrát, amely infrastruktúra nélkül egy ilyen komoly köztestület nem működhet egy országban. Ugye gondoljunk arra, hogy az MTA, ami egy nagyon nagy tekintélyű, mérhetetlen szellemi potenciálra rendelkező műhelye a magyar tudományos életnek, annak milyen infrastruktúra áll a rendelkezésére, ebbe az irányba haladunk. Az, hogy a magyar művészeti életnek, tehát magyar művészeti és kulturális életnek van-e szüksége egy köztestületre, ez szerintem azért nem igazán képezheti vitatárgyát. Tehát, hogy erre szükség van, egész egyszerűen olyan ország vagyunk, amelynek mindenfajta erőtartalékai, amelyek egy országot hagyományosan erőssé és potenssé tesznek, azért hiányosabbak, gondoljunk a történelmünknek a nem túlságosan előnyös kimenetelére az utolsó pár száz évben. Ugyanakkor mérhetetlen szellemi és kulturális nagyhatalom vagyunk, egész egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon sok tehetséges művészünk van, és az én vízióm, ha szabad így fogalmaznom arról, hogy mi lenne az a nemzet számára egy kívánatos cél, az tulajdonképpen valami olyasmi, és aminek a elérésében úgy értem az akadémiánk közre tud működni, az az, hogy az emberi élet a művészeti értékek által olyan kiteljesedést ér el, amely egész egyszerűen más minőségűvé teszi az emberi életet. A művészeti értékeknek szerintem, ezt tegnap így mondtam ebben a rövid beszédben, a jelenleginél minden magyar életében sokkal jelentősebb szerepet kell játszaniuk, és ezáltal az egész nemzet szerintem boldogabb, lesz erősebb, és minden tekintetben sikeresebb. Tehát ez egy investíció, ez nem egy pénzkidobás, nem egy erőforrások elfecsérlése, amit a kultúrába fektetünk. Ugye a Klebelsbergi kifejezés, ez a kultúrfölény, ha azt hiszem így volt az annak idején, ma a fölény szóhoz egy pejoratív felhang társul, de amennyire én tudom, ez a két világháború között nem rendelkezett ilyenfajta felhanggal, tehát sem nem fölényeskedésről van szó, hanem arról a halatlan szellemi potenciálnak a kihasználásáról, amelyen kívül más potenciálunk nem igazán van, akkor is ennek az országnak. Tehát akkor is ki kellene ezt használnunk, hogyha katonai nagyhatalom lennénk, és ipari nagyhatalom mérhetetlen természeti kincsekkel, akkor is érdemes lenne kiaknázni, de így kötelező.
Nyitottságot hirdetett, széleskörű szakmai és társadalmi együttműködésről beszélt, és most is egy nagy művészeti egységről. Hogyan lehet ezt megvalósítani, amikor a művészeti élet legtöbb területén nagyon erős a megosztottság?
A mi akadémiánk, tehát a Magyar Művészeti Akadémia, a magyar kulturális és művészeti életnek már csak azért is a legfontosabb mindent átfogó műhelye, ugye az alkotó művészet mellett az előadó művészet is nagyon hangsúlyosan jelen van benne, és minden művészeti ágat, vagy nagyon-nagyon sok önmagában is nagyon színgazdag és értékekkel bíró művészeti ágat átfog és összefog. És hogyha megnézzük az akadémikusok névsorát, egyébként amikor 2013-ban én levelező tag lettem, akkor, és Záborszky Kálmán karnagy barátomnak köszönhetem a felkérést, aki akkor ajánlott engem, és előtte megkérdezte, hogy ha ajánlana a Művészeti Akadémiába a tagnak, akkor elfogadnám-e az ajánlást, akkor én tőle is kértem néhány nap gondolkodási időt, amelyet leginkább azzal töltöttem, hogy megnéztem, hogy kikből áll az a tagozat. Az interneten az akkori névsort megnéztem, hogy kikből áll a zeneművészeti tagozat, amelynek én, hogyha az akadémia fölvesz, akkor meghív és elfogadom a meghívást, és ők méltónak tartanak engem arra, hogy tagjai közé fogadjanak, akkor kik lesznek a kollégáim abban a tagozatban. És hát végigolvastam a névsort, és rengeteg olyan művészt láttam ott, akit én nagyon-nagyon sokra tartok, művészetileg, szakmailag, emberileg is, és nyilvánvalóan vannak olyanok, akikkel kapcsolatban máshogy gondolkozom fontos dolgokról, de szerintem ez eléggé természetes. Nyilván nem állítom azt, hogy mindenkit láttam ott, akit a magyar zenei életben nagyra tartok, nyilvánvalóan nem. Reméljük, hogy ők is csatlakozni fognak előbb-utóbb.
De mi lehet a hívószó? Én értem, hogy nem lehet itt varázsütésre egységbe terelni mindenkit. És nem is az a kérdés, hogy a névsor az kiváló-e, tehát, hogy mondjuk ebben megállapodhatunk, hanem hogy ezen kívül még nyilván akad számos kiváló művész, akiknek a tevékenysége nagy hasznot hozhatna akár az MMA számára is.
Én nekem az a célom, hogy minden kiváló művészt, egyébként a hívószót kérdezte, egy szóban minőség. Tehát nem tudok más szót mondani, amelynél egyértelműbb vezérfonala kell, hogy legyen a magyar kulturális és művészeti és megkockáztatom szellemi életnek egyébként, hiszen a minőség az minden területen elengedhetetlen. A művészeti területen sajnos van egy ilyen picit homályos vélekedés, hogy a minőség az úgymond szubjektív, és vannak, akik így gondolkodnak, és vannak, akik ilyen nézeteket is vallanak. Én nem azt mondom, hogy két jó koncertnek egyformának kell lennie ahhoz, hogy mind a kettőt minőségének nevezzük. Nyilvánvalóan nem. nagyon sokfajta módon érhető el a magas művészi színvonal, nagyon sokfajta megközelítés van. De a minőség azt szerintem nem lehet kérdéses. Tehát ez ugyanolyan objektív dolog, még hogyha nagyon sokszínű módon is objektív, mint egy matematikai egyenlet.
Mennyire lehet politikától mentes egy ilyen intézmény? Ön hangsúlyozta, amikor beszéltünk tegnap a választás után is, és hallottam természetesen, hogy több újságírónak is elmondta, ön semmilyen politikai múlttal nem rendelkezik, független szakmai területről került az intézmény élére. Hogyan lehet azt elérni, hogy ez tényleg a művészet fellegvára legyen, és mindenféle politikától mentes legyen, noha nyilván anyagilag függ a mindenkori kormányzattól?
Úgy van ez az én esetemben, hogy magánemberként annyira érdekelt a politika, hogy igyekeztem figyelemmel kísérni hát ugye, hogyha indulunk onnan, hogy én 1970-ben születtem, nem akarom az életrajzomat itt elmondani, csak az a lényeg, hogy mondjuk 84 és 88 között a Piarista gimnáziumba jártam, Pesti Piarista gimnáziumba. Édesapám, aki már nincs köztünk, aki 2013-ban meghalt, ő egyébként villamosmérnök volt, nagyszerű villamosmérnök, ő automatizált a Paks 3-4-et, tehát ő állami díjas mérnök volt, az állami díj az a legmagasabb tudományos kitüntetés volt, amelyet ilyen területen kaphatott valaki, mindenfajta politikai hátszél, vagy pártagság, vagy egyéb, hogy is mondjam csak, finomságok nélkül, hanem Simonyi Károlynak a neve a fizika kultúrtörténete miatt nagyon sok embernek mond valamit. Édesapám egész életében arra volt legbüszkébb, hogy az ő demonstrátora lehetett a műegyetemen annak idején. Édesapám gimnázium osztályát lőtték halomra 56-ban Mosonmagyaróváron, tehát ennyi a múlthoz való kötődés, meg ugye, hogy az ember nem volt túlságosan lelkes a 80-as években a már többé-kevésbé kinyíló tudattal. A Piarista gimnázium ez egy ugye rendszerellenes helynek számított. Nagyon nagyszerű iskola volt, és nagyon hálás vagyok, oda járhattam. És akkor az ember egy hallatlan örömmel és boldogsággal és eufóriával vette tudomásul, én 19 évesen, hogy az a rendszer, amelyet örökérvényűnek és reménytelenül megváltoztathatatlannak gondoltunk, az egyszer csak eltűnt közöttünk és összeomlott. Utána jöttek az évtizedek, és nagyon sok minden történt másképp. Én az ember követte figyelemmel a politikát, bocsánat a hosszú vargabetűért, és próbálta eldönteni, hogy 4 évenként kire adja a szavazatát. Én eddig minden választáson elmentem szavazni, ezután is ez a szándékom, és erre bátorítanak egyébként mindenkit. De ennyi.
De mondjuk itt ne buzdítsunk se.
Ne csak ennyi, tehát ez nem, remélem ez még nem számít politikai agitációnak, kevésbé sem vált szándékomba, de magánemberként ennyi a kötődésem a politikához, ez azért szerintem a szükséges minimumot közelíti. Karmesterként nagyon figyeltem arra, hogy például az együtteseim környékén se legyen semmilyen fajta pártpolitikai elkötelezettség, és most sem úgy érzem úgy, hogy én attól, hogy a rendkívüli megtiszteltetéstől, hogy a Művészeti Akadémia elnöke lettem 3 évre, ettől nem váltam politikussá. Nem érzem, hogy politikussá váltam volna, nem is szándékom politikussá válni. Én 47 éves karmester vagyok, a saját szakmámban egy nagyon érdekes dologgal foglalkozom, tehát csodálatosan szép és izgalmas életem van a szakmámban, és június előtt is az volt, hogy ez
hogy
a...
volt, ezt még most ugye nem látja.
Nem, én bízom benne, hogy ez lesz, és hogyha hát nagyon mondjuk 50 évesen leszek, amikor ez az elnöki ciklus lejár, amelyre most megbíztak, akkor gondolom vissza fogok változni főállású karmesterré.
Beszéljünk egy picit az elnöki programjáról, ugye ön is említette, hogy a közgyűlésen néhány percben ismertette ezek fő pontjait. Mik a prioritások, amit ön fontos teendőként tart számon?
Tehát ugye tisztáztuk, hogy mi az elsődleges feladat, hadd mondjam el még egyszer, a magyar alkotó és előadó művészet múltjának, jelenének és jövőjének következetes értékelvű és minőségpárti támogatása és bemutatása. Értékteremtés, értékmegőrzés. Bár a megőrzés szóra ugye sokan gondolnak, mondták már azt nekem, hogy ugye az a rabot szokták őrizni a börtönben, mi nem ebben értelemben szeretnénk ez az igét használni. De a lényeg az az, hogy tényleg a művészeti értékeket el kell juttatnunk az emberek életébe, és ehhez én 7 pontot soroltam föl tegnap, és ez nagyon fontos, hogy előre bocsássam, mert tegnap nem volt erre lehetőségem ott, de most előre bocsátom, hogy ezt a 7 pontot nem úgy értem, neki nem gondolja senki se azt, hogy ezt az MMA mind magához akarja ragadni, hanem ezek olyan pontok, ahol az MMA kisebb-nagyobb részt tud vállalni, irányt tud mutatni, tanácsokat tud adni, van, ahol közvetlen, aktívabban bele tud kapcsolódni. Tehát kezdjük ezeket. Tulajdonképpen az első leges dolog, ami a művészeti nevelés a közoktatásban. Nem kívánjuk átvenni a magyar közoktatást, ezúton is megnyugtathatok mindenkit, csak szeretnék ebbe az irányba befolyásolni a mindenkori kormányzatot, hogy ezt vegye komolyabban, mert művészként tudjuk, hogy ennek milyen jelentősége van. Tehát a művészet és sport, amit a görögök megfogalmaztak annak idején, ehhez meg hadd tegyem hozzá zenészként, hogy Kodály Zoltán ugye a zenei nevelést hangsúlyozta egyben a görögöknél, és a zene kiemelt volt a művészetek közül, de elnökként ezt természetesen nem mondhatom, bárcsak november 5-től leszek valóban regnáló elnöke az akadémiának. Művészeti nevelés a közoktatásban. Akkor a közművelődésben lehetőségeket szélesíteni kell. És ebben irányt tudunk adni, és remélhetőleg szerepet is tudunk vállalni. Mindenfajta szerepvállalásnak, itt egy kis kitérőt hadd tegyek, a lényege az, hogy mérhetetlen szellemi potenciál van az akadémiában. Rengeteg kiváló ember, aki szerintem amellett, hogy művészként sok mindent elért, és remélem el is fog még érni, amellett van benne tettvágy. És szeretne változtatni jó irányban a dolgokon. Tehát a művészeti értékek, hogy is mondjam, emberekhez, a magyarokhoz közelebb vitelében. Ez egy fontos célok szerintem, és ettől mondom, ez egy investíció, tehát ettől a, ha mondjuk egy példát, a gimnáziumot említettem előtte, nagyon szerencsés voltam az iskoláimmal, Marciványi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolába jártam. Ez egy fantasztikus iskola volt, nagyszerű közismereti tanárokkal, Kodály által alapított iskola, ahova egyébként Kodály Zoltán még a szerzetes rendek beloszlatásakor kirúgott kiváló tanárnőket, apácákat becsempészett. Most tudtam meg, az kiemelkedő matematika tanárnőmről, hogy ő apáca volt. Most tudtam meg 30 évvel, azután, hogy elhagytam az iskolát, egészen elképesztő dolgok, akit Kodály Zoltán elhelyezett valahol, mert tudta, hogy jó szakember, és oda hívta matematikát tanítani, meg fizikát tanítani az által alapított iskolába. Minden nap volt zene, minden nap volt kórus, minden nap volt énekóránk, nem akárkikkel, tehát Katanics Máriával, Tész Gabriellával, tehát egészen elképesztő a magyar kórus mozgalomnak a nagyjaival. És ez nem egy zenei képző volt, tehát nem egy zenész előképző általános iskola volt, ketten lettünk hivatásos zenészek az én osztályomból, abból a 30-valahány főből, Várhelyi Évi operaénekesnő, én karmester lettem, de mindenki az osztályunkból kiemelkedő lett. Nyilván egyébként egy jó anyag és egy jó válogatott anyag volt az osztályban, de hát mindenki kiemelkedőt alkotott, egész egyszerűen az intellektusnak a fejlődését, a személyiségfejlődés, mindent a zene nagyon stimulálja. Megyek tovább. Az volt.
Egy percünk van ebből a részből, és majd félbe fogom szakítani, de még nézzük a következő pontot.
A támogatás és ösztöndíjrendszer bővítése. Az MMA-nak, ha vannak anyagi lehetőségei, akkor ott kell segíteni, ahol más nem segít. Elnök úr politikusi múlttal is rendelkezik, amellett, hogy kiemelkedő művész. Az Antal kormánynak kulturális államtitkára volt, létrehozta például az NKA-t, amely nélkül azért lássuk be, a magyar kulturális élet nehezebben működhetne. Nem még egy NKA-t kell működtetnünk, hanem meg kell találnunk azt, hogy hol tudjuk kiegészíteni az NKA-nak a tevékenységét, és hol tudunk segíteni.
De ez már működik, ez az ösztöndíjrendszer, csak ennek a pontos megfogalmazására, vagy a napi beindítására van szükség?
Hát most nagyon röviden annyi, hogy nekünk nem egy mini NKA-t kell működtetnünk szerintem, hanem meg kell nézni, hogy hova nem jutnak el az NKA sugarai.
Tehát ha úgy tetszik, a lyukakat kell, vagy ott kell segíteni, ahol eddig nem volt.
Igen, és az NKA-t, én egyébként második ciklusomat töltöm a zenei kollégiumban, az NKA-ban, kurátorként, 2000-től 2004-ig voltam, és most 2015 óta a második ciklusom közepén tartok. A zenei kollégiumnak az egyszerű tagjaként, és nagyon sok tapasztalatot szereztem például a saját területemről, hogy hova nem jutnak el a napnak a sugarai.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Valsegyi György karmesterrel, a Magyar Művészeti Akadémia most megválasztott elnökével.